爸爸妈妈妈妈，爸爸妈妈。
Sziasztok, ez itt a Kisapám harmadik évada, ahol már nem tesi öltöző szagú férfiak mesélnek arról, hogy milyen apukának lenni, hanem igazi sztáranyukják is elmondják, hogy a másik oldalról hogy néz ki, amikor mi erőlködünk, izzadunk, fizetünk, és jól csináljuk-e vagy sem. Itt velem szemben Kovács Patricia, szia!
Hello! Hello!
Hát figyelj, te egy, az kevés, hogyha azt mondom, hogy ünnepelt színésznő vagy, mert te vagy a színésznő Magyarországon,
de
nem?
Dehogy is, nem. De ezért jöttem
ezt
ide, hogy ilyeneket mondják.
De hogy tényleg te vagy az, és hogy azt mondom, neked már azért nagyobb a gyereked, mint az enyém, már iskolába jár, hogy van-e, hogy tudják, hogy te ki vagy? Tehát az osztálytársai, a másik szülők, hogy van-e olyan, hogy akkor vele máshogy bánnak, vagy...
Hát én megpróbálom, ő utoljára 2 éves korában volt címlapon, és ez annyira traumatikus élmény volt.
Neked vagy neki?
Nekem is, és neki is. Neki traumatikus volt, én meg nagyon szégyeltem magam, hogy akkor ott húztam egy ilyen határt, és lényegében ezeken az összes ilyen social felületeimen úgy lehet úgy érzékelni, hogy nekem van egy gyerekem, de nincsen megmutatva. Beszélni nyilván szoktam róla egy-egy ilyen interjúban, de mondjuk nem rakom ki, hogy én büszke anyuka vagyok, mert ilyen a bizi, vagy valami. Szóval tudod, tehát, hogy ezt egyáltalán nem csinálom, és nem írom fel a kis mondásait nyilvánosan, vagy nem tudom, tudod, tehát, hogy nem akarok ezzel stand-upolni semmiképpen. És az iskolába, meg ugye ő akkor kezdett el járni, amikor ez a Covid őrület így beindult, tehát igazából az elején jobban tudtunk online iskolásnak lenni, mint milyen valójában. És a suliában még mindig nem nagyon járunk be, és ebből van az, hogy például van olyan osztálytárs, aki nem hiszi el, hogy én vagyok az anyukája. De nekem én az anyukám, de nem hiszem el, és a barátnői állnak mellett, de tényleg, mert mi már láttuk, mert mi már voltunk ott, de most éppen ez van, hogy nem akarták neki elhinni, hogy az ő anyukája benne
még
van a tévében.
Az ő osztálytársai, vagy friss barátai, nem tudom, hogy járnak-e színházba ilyen korú gyerekek, talán még nem.
Járnak, de én nem játszom olyan darabokban, ami nekik való.
Igen, de filmeket már akár láthattak, amiben te szerepelsz.
Néztek a Mintapák sorozatot, meg persze azért ezeket látják. De azért én nagyon, és én a gyerekemet például egyáltalán nem viszem be a színházba, meg a forgatásokra se.
Tehát, de miért, hogy nehogy legyen egy ilyen elvárás, hogy akkor neki ehhez a világhoz kell majd tartoznia, vagy...
Hát először is azért, mert én megmondom őszintén, hogy tudom, hogy egy csomó mindenki nem tudja másképp megoldani, de engem nagyon zavar a gyerek a színházba. Először is az nem neki való közeg, szerintem, úgy alapvetően. Másodszorban az öltöztetők, a titkároknak nem az a dolguk, hogy egy gyereket kergessenek ott a takarásba, hogy rendesen viselkedjen. A harmadik rész pedig azért, mert az az én időm, hogy én ott vagyok. És hogyha ő ott van a közelemben, akkor én neki csak a mamája vagyok, és nem tudok más lenni. Tehát én meg azt is gondolom, hogy pont ennyi idősen például neki az is problémát okoz, amikor volt egy sorozat, aminek a plakátján én ott voltam egy férfival, ez a korhatáros szerelem, és akkor nyilván mentünk az autóhoz, és azt mondja, de mama, te miről lelgeted azt a férfi? Szóval tudod, tehát, hogy van egy ilyen, hogy ő ezt nem tudja hova tenni, és én igyekszem őt minél inkább távol tartani. Ha majd egyszer az lesz a dolga neki, hogy színész legyen, bár nagyon remélem, hogy nem, akkor...
Miért remélet, hogy nem?
Mert sokkal okosabb annál, mint hogy színész legyen. Meg szerintem a színész gyerekeknek nagyon kegyetlen az életük. Mert ha csak nem mondjuk annyira tehetségesek, mint a Jordán Adél például, akkor állandóan az lesz, hogy összehasonlítgatják, hogy milyen volt az anyja, az apja, tudod, tehát hogy eleve van egy ilyen elvárás. Úgyhogy én távol tartom őt attól. És akkor azokat a helyzeteket, mondjuk, hogy megyünk az IKEA-ba, és jönnek aláírásért, azokat nem annyira szereti. Egyébként.
Tehát, hogy megértem, mert el akarják venni
ismersz,
a mamámat.
Most az miért jön ide? És most az egy nagyon nehéz helyzet, hogy vagyis most már nem, most már megszokta, hogy nem engedem, hogy lefotózzák. Mert tudod azt, hogy mi lesz, lehetne egy fotót csinálni? És mondtam, hogy jó, persze, de hogy a gyerek az nem lehet benne. És volt egy idő, amikor az volt, hogy te szégyelsz, vagy hogy miért nem lehetek rajta a fotón. És nehéz volt vele megértetni, hogy a saját érdeked az.
Igen, mert az a te képmásod, és igen, te nem akarod, hogy azzal haknizzanak mások.
Igen.
Arról beszélgessünk egy kicsit majd a következő blogban, hogy hogy tudod összeegyeztetni ezt a felnőtt világot az anyasággal. Hogy te heti hány estét foglalt a forgatások és a színház miatt?
Hú, ez nagyon változó. Hát körülbelül 20 este az egy hónapban, amikor én színpadon vagyok.
Azért az sok.
Az nagyon sok.
Azért az
De azért
sok.
Az lehet, hogy úgy jön össze, hogy mondjuk hétvégén duplázom, és akkor megvan 4, tudod.
Aha, értem. De ez nagyon az azt jelenti, hogy akkor te nem tudod fektetni, nem?
Igen, de az van, hogy azért ő egy nagy lány már, és hogyha mostanában az a menő, hogy ilyen egy felvonásos darabok vannak, tehát 8:30-9 vége, és akkor én hazaérek 9:30, és megvár. Tehát akkor a mama, a anyukám mesél, és akkor én vagyok az utolsó mese, és megérkezem. Tehát ő azt azért meg tudja várni, tehát ő 10 előtt nem alszik el.
De azért a színészet az nem csak a játékból áll, tehát akkor neked próbákra kell járni, neked felkészülni kell.
Hát
neked...
ugye én akkor próbálok, amikor ő iskolában van, tehát az idő. Délután meg csak akkor vállalok bármit, tehát mondjuk akkor jövök ide hozzád beszélgetni, vagy akkor megyek el egy szinkronba, ha aznap este az apukájához megy, mert hogy mi elváltunk.
Ja, értem.
Egyébként meg minden reggel én viszem iskolába, én hozom el, és akkor vele vagyok 5:30, akkor utána átadom az anyukámnak.
És de hogy amikor vele... te Kovács Patrícia vagy, akár egy sorozatban, egy filmben, egy színdarabban, akkor te nem anya vagy, hanem az egy másik alter ego, nem? Mm-hmm. Tehát az a nő.
Az előveszem a fiókból azt a nőt.
Előveszed a fiókból azt a nőt.
Igen, igen.
És nehéz megkeresgetni? Tehát miután megszületik a gyerek, én tudom, hogy amikor nálam megszületett a gyerek, akkor utána ezt a szereplős alter egót, ezt a zenészt, ezt úgy nagyon nehezen lehetett előrángatni onnan.
Hát nehéz volt. Képzeld el, hogy én egy évig otthon voltam, semmit nem csináltam, és arra emlékszem, hogy elhívtak egy castingra, és ott ilyen jó nőt kellett csinálni. Ez a félvilág volt egyébként, amit aztán megkaptam. És gondoltam, hogy...
Hát jó azért... is lehet, láttam.
Igen. Szóval ennél így azért jól kéne kinézni, és úgy megkerestem így egy magasságú cipőt, hogy így valahogy kinézek, és a horizont megváltozott. Tehát addig tudott terhesen ilyen birkenstock papucsokba. Toltam magam, mint egy ilyen válla, aztán egy évig csak otthon, és azt éreztem, hogy szédülök. Szédülök a magasságúba, és hirtelen más lett a horizont, egy 20 centivel följebb.
És sikerült elővenni a nőt?
Nem mondom, hogy könnyen egyébként. Nem mondom, hogy könnyen, engem inkább az zavart, hogy annyira megváltozott a testem. És ráadásul én 2,5 évig szoptattam még, tehát már dolgoztam, és még mindig nagyon igény szerint. Azzal volt nekem problémám, igen, hogy ilyen anyatestem lettem, és lelassultam, és lepuhultam, és valahogy az a bugi, az nehéz volt megtalálni.
Te is azt, hogy 2,5 évig szoptattál? Beszélgessünk erről egy picit.
Mama. Ha
jól tudom, akkor 1/2 éves kor után lehet a hozzátáplálás, ugye? És azt hiszem, azt javasolják, hogy valahogy 1 éves korig mindenképpen szoptasson az anya, és én nem tudom, hogy mi számít soknak, vagy mi számít kevésnek, de amennyire úgy hallom, azért a 2,5 év az egy kirívó, tehát nem nagyon szoktak ilyen hosszú ideig szoptatni. Ez nálatok miért volt?
Először is én nagyon boldog voltam, hogy én tudok szoptatni, de nem akarok beleállni abban a sorba. Tudod, hogy vannak ilyen tápszerellenesek, és nem tudom, szóval két oldalra szakadnak.
Persze, ezek, és akkor megszégyeníteni a másikat.
Persze, nem próbáltad meg, mindenkinek van olyan, nem, ez nem így van, van, aki nem képes-e. Egyszerűen én, amikor a Hanna megszületett, akkor egy ilyen, annyira ilyen, hát ilyen two-in-one élmény volt, tudod, hogy így nekünk ez a legjobb összeolvadás, és nekem annyira könnyű volt az életem vele, azáltal, hogy ő ennyire megnyugszik a szoptatástól, vagy az érintéstől egyáltalán, hogy én lényegében mindenféle hiszti nélkül toltam le 2,5 évet vele. Mert egyszerűen mindenre ez volt a megoldás. Tehát a fogzásra, a hasfájásra, a mindenre. És, és nekünk csodálatos volt ez az egész kicsikorunk emiatt, mert utána én egy éves voltam, amikor elkezdtem dolgozni, de az, hogy én ha hazamegyek, vagy behozzák a színházba, és ő, vagy két próba között én hazarohanok, és ő följön a töltőre.
Töltő.
Akkor így ő megnyugszik, és megy tovább. Tehát, hogy mi olyan biztonságban voltunk, hogy ez nekünk van, és mi ezt tudjuk csinálni, hogy semmiért nem adnám ezt a korszakot. Tényleg folyamatosan a mellemen volt, vagy hozzá.
És akkor hogy két és fél év után azt mondtad, hogy akkor most eddig, és ne tovább?
El akartam szívni egy cigit. De ez legegyszerűbb, így tudom mondani, de...
Ide nekem vissza az életemet.
Tényleg az volt, hogy amint véget ér, megkeresem a konyhabulton az eldugott cigimet, és el fogok szívni egy cigarettát. Mert én szerettem cigizni, és... amikor már készültünk arra, hogy ő jön, én már letettem meg az egész terhesség, tehát, hogy már nagyon régóta
persze,
nem volt.
Persze, hát az évek, igen.
Évek, és azt éreztem, hogy most már szeretnék elszűnni egy cigit. Nem most viccelek, de hogy, vagy hát nem viccelek, de hogy igazából egyszerűen azt éreztem, hogy már nem, már neki az az érdeke, hogyha most már egy kicsit lekapcsolódik róla.
És nehéz volt ez az elszakadás?
Képzeld el, hogy nem volt nehéz, mert a gyerekem az valamiért ilyen orvosfétise van, remélem orvos lesz. Kicsi kora óta valahogy, amit az orvosok mondanak, azt arra ő nagyon fölnéz. De szeretett járni gyerekorvoshoz, de sose volt ilyen szúripara, meg
de
nem
fura.
Tudom. Igen.
De fura.
Az egy komoly ember, a doktor bár. Nagyon jó gyerekorvosunk volt, és valahogy szerintem ettől, meg mi mindig ugyanoda járunk, de valahogy ettől ő úgy, tehát arra úgy felnézett. És akkor azt a csalást követtem el, hogy azt mondtam neki, hogy képzeld el, hogy voltam orvosnál, és az én orvosom azt mondta, hogy ez a cicinek már nem jó.
Uh-huh. És akkor azt mondta, hogy oké?
Okay. Hát azt mondta, hogy volt kis sírás, és így lenyelte, és azt mondta, hogy akkor jó. És aztán az volt, hogy így még sokáig volt ilyen érintés, tudod. És aztán arról is lejött. Tehát ugye kicsit úgy hagyfogja.
És neked ez, egy törés volt? Tehát volt utána egy ilyen stressz vagy szorongás, hogy elveszett valami, hogy már nem úgy vagytok együtt, már nem olyan szimbiotikus?
Nem, mert akkor fejeztük ezt be, amikor már tényleg egy kicsit azt éreztem, hogy nekem se jó, de neki se jó. Vagy hogy ez most már így elég volt, kimaxoltuk ezt a dolgot. És tudtam, hogy ovis lesz, tudod, tehát, hogy így
Oviba
ez neki
nem
se
cicizünk,
jó.
Nem
cicizünk.
Ugye azt mondtad az előbb, hogy reméled, hogy orvos lesz. Hogy van benned valamilyen szándék? Tehát tereled valamerre a gyereket?
Nem terelem. De azért megpróbálok neki a suli mellett is, meg a sulin kívül is. Szóval úgy beszélgetni, olyan helyekre elvinni, olyan múzeum, olyan ismeretterjesztő, szóval valahogy úgy nyitni a világot, hogy olyan sok minden érdekelje, tudod. Tehát ugye nyilván 8,5 évesen még mindig mást mond, de
persze.
Szóval egyszerre akar lenni énekesnő, lovas és bíró. Na, ez a legújabb, hogy bíró akar lenni.
Az egyébként nem rossz.
Állatvédelmi szempontokból.
Aha.
Mert hogy a tűzijátéknak ilyen nagy ellenese a Hanna, mert hogy a madarak elpusztulnak, és a kutyák félnek, és ugye be akarja tiltani a tűzijátékot, és ez viszont bírónak kell lenni, mondtam, hogy ez tök jó. Tehát, hogy...
De azért ezt nem magától találta ki, hogy a tűzijáték az.
Nem, hanem hogy akkor én nagyon felnőtt módon beszélünk vele. Tehát, hogy igen, tehát én azt akkor abszolút elmondom.
És akkor elmondtátok, hogy ez környezetszennyező, hogy hangos, igen. Hogy megijed, hogy...
Igen, és megmutatom neki a képeket, hogy mintha láttam egy képet, hogy mintha Olaszországban egy tűzijáték után mennyi halott madárnak a teteme van a városban, és akkor azt például megmutatom neki, hogy na nézd, ezek mind abba haltak bele, hogy csimpum cirkusz volt.
És attól nem félsz, hogy a többi gyerek, akikkel mondjuk nem ilyen komolyan, vagy nem felnőtt partnerként beszélik át ezeket a dolgokat, a többi gyerek pedig majd azt mondja, hogy hát nem vagy normális, hát hülye vagy, hogy nem tetszik neked a tűzijáték.
Nem, na ezt mondom, hogy úgy mutatjuk neki a világot, hogy mindenről beszélünk, tudod? Tehát, hogy abszolút ilyen nem felnőttként, hanem az ő szintjén, de, uh-huh. de ez például nagyon érdekes, hogy, hogy a vallási kérdés, szivárvány családok, én kivittem a tüntetésre például a Hannát, uh-huh. és akkor voltunk a játszótéren egy hét múlva, és megismerkedett valami gyerekkel, és az volt a második kérdés, hogy te hiszel a szivárvány családokba, tehát mint ilyen, nem tudom. És ő abszolút a saját szintjén el van magyarázva, hogy mi most azért jövünk ide, mert nekünk vannak barátaink, és őket valami hátrány fogja érni, mert hogy elmondjuk neki az ő szintjén, és azt ő azt tovább építi, és én egyáltalán nem, nem félek attól egyébként, hogy ő a kis barátaival mondjuk nem csak arról beszélget, hogy érted, nem tudom, milyen zenekarért rajongunk, vagy nem tudom, milyen Barbie házad van, hanem ilyen dolgokról is, ilyen közéleti kérdések. És akkor ezekről igen, tehát hogy így nem nézünk mondjuk híradót, tehát de nincs bekapcsolva a tévé egyáltalán, tehát az aha. nincs tévé.
Semennyi tévé nincsen?
De van, de ő néz rajta Netflixet, meg YouTube-ot reklámok nélkül, prémiumot, hogyha, tehát hogy megvannak azok, amiket nézhet. Meg Just Dance-el a tévén, tehát ilyenek vannak.
Baby Shark megy.
Ne, azon már túl vagyunk.
Azon már túl vagyunk.
Ne haragudjál már.
Tehát jó, hát sajnálom.
Billie Eilish és Amy Winehouse számok, és ma megkérdezte tőlem reggel a kocsi, hogy mama, mi az a rehab? És akkor így... Na tessék, és akkor én elmondom neki, mi a rehab.
Hát hogy mondtad el neki, hogy mi az a rehab?
Azt mondtam neki, hogy jó, meg hogy miért halt meg ilyen fiatalon az Amy Winehouse, mert szereti a hangját. És akkor mondtam neki, hogy azért, mert nem akart elmenni rehabra. Vagyis elment rehabra, de ez nem jó sikerült. De mi az a rehab? És elmondtam, hogy ez egy olyan hely, ahol a drogokról, meg az alkoholról leszedik az embereket. És akkor kérdezte, hogy... De miért lesz valaki alkoholista, meg drogos? És azért már nagyon boldogtalan, meg rossz társaságba keveredik, tehát így megpróbálom az ő szintjén. De például pont szólt a kocsiban a rehab, és érti a szövegét, és abban ugye van egy ilyen, hogy én nem akarok menni rehabra, és akkor ő is mondta, pedig milyen jó lett volna, ha menj, mert akkor még élne. És erről beszélünk, és volt egy pont, hallgatta a zenét, és azt mondta, hogy most akkor nem akarok erről már többet. Tehát, hogy van egy ilyen pont, amit már nem tud befogadni, és akkor megyünk tovább. És
stop.
Aha.
Jó, a tévézésről beszéljünk egy kicsit.
Pia, 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 pia.